fekszik az idő. Híradással legközelebb itt a Kossuth Rádióban 22 órakor jelentkezünk, 21 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Legjobb 1000 évem. Irodalmi élményeiből Takács Zsuzsa válogat.
Magyar költőket választottam, akkor is, hogyha Shakespeare vagy Kavafis verse hangzik el, mert úgy gondoltam, hogy olyan nagy a magyar költészet, hogy méltán sorolhatjuk ezt a két óriást is ide. Annál is inkább, mert Szabó Lőrinc fordította a Shakespeare-t, és rendkívül modern versnek hat. 129. szonett Szabó Lőrinc fordításában.
A szellemet mocsokban tékozolni kéj, amíg tesszük, s már előtte kéj, becstelen, gyilkos, véres, szörnyű, talmi, vad, állati és hazug szenvedély. Mihelyt élvezted már csömöre éget, észbontó inger, s mihelyt megkapod, észbontó undor, mint lenyelt csalétek, mely megőrjíti, akit csábított. Őrjít, ha elérted, s ha csak kívánod, vágyd, élvezd, otthagyd, érzed viharát, próbálva áldás, kipróbáltan átok, előbb ígért üdv, aztán déli báb. Mindezt tudjuk, de kerülni ki tudja a mennyországot, mely e pokol útja.
Bevallom, én ezt a verset mindig úgy olvastam. Úgy olvastam félre, hogy a szellemet mocsokká tékozolni, kéj, amíg tesszük, s már előtte kéj. Úgy van az eredeti szövegben, Szabó Lőrincnél, hogy a szellemet mocsokban tékozolni. Ez igen kemény vers, igen modern vers, számtalan olyan dolgot eloszlat, olyan félreértést, amit az olvasó elvár pedig a verstől, például, hogy egy szóhoz ne illeszkedjen túl sok jelzőit. Megszámoltam, 8 jelző van egy szónak, és mégis hitelesíti magát a szót. Odaad, és visszavesz a jelentéséből. Semmiféle szabálynak nem enged ez a vers. A szóhasználata is Szabó Lőrincre jellemző, modern. Épp ezért olyan, mint hogyha egy mai költő jött volna, és azt hiszem, hogy ez némi kép elirányít abban is, hogy vajon Shakespeare-t hogyan kell játszani, milyen nyelven. Azt hiszem, lehet így is, és úgy is. Én minden esetre ezt az egyik legmodernebb magyar versnek tekintem ma is. Tehervonatok tolatnak, amikor kiválasztottam József Attilától ezt a végső, egyik utolsó versét, akkor megnéztem, hogy vajon ki foglalkozott vele, és úgy tartom, hogy többen is. Az utolsó alkalom komolysága szólal meg ebben a versben. Úgy érzem, hogy a hold kép oly könnyen száll a hold, mint a fölszabadult, itt a lélekre vonatkozik. Valahogy végül is elszabadult a földi bilincsektől, a méla csörömpöléstől, és fölszállt az égre. Felidéz számtalan más holdképet is. Innen valami formában, innen és tőlünk menekül el a hold. Van egy olyan hasonlat is, ami szintén a modern magyar vers jellemző hasonlata. Nincs is voltaképpen hasonlat, pár magát a hasonlót a hasonlóval veti össze. Azt mondja, hogy a kövek önnön álnyukon fekszenek, úgy a helyükön vannak, itt várunk valami pompás képet, és azt mondja, hogy úgy a helyükön vannak, mint még soha. Ez a disztelenség, ez a komolyság, ez gondolkodtat el, és ez vet vissza az előző, az első gondolatba, hogy ez már egy végső leszámolás, nem akar semmit. Eljutott az utolsó pontig.
Tehervonatok tolatnak, a méla csörömpölés könnyű bilincseket rak a néma tájra. Oly könnyen száll a hold, mint a fölszabadult. A megtört kövek önnön árnyukon fekszenek, csillognak maguknak. Úgy a helyükön vannak, mint még soha. Milyen óriás éjszaka szilánk ez a súlyos éj, mely úgy hull le ránk, mint a porra vas szilánk. Napszülte vágy, ha majd árnyat fogod az ágy, abban az egész éjben is ébren maradnál. A raktár előtt poros lámpa ég, csak látszik, nem világít. Ilyen az éjszaka áhít. Pislog élénken. Halott nagy halott fény az ég.
Pilinszky az apokrifről azt írta, hogy a vers akkor jó, amikor mint a diszkoszt elölpíted és kiszáll a szabadságba. És erre a verse vonatkozóan azt mondta, hogy itt viszont nem mertem elengedni, tartanom kellett a diszkoszt, és egyre vadabbul forogtam vele. Ez a visszatartott forgás szele, ami ebben a versben van. Ez is, mint hogyha helyett válna ki a lépés, a diszkoszvető lépése. Van két sor, ami különösen közel áll a szívemhez, és Pilinszkynek ez egyébként is sokszor körüljárt témája, hogy bűnösek vagyunk mindnyájan. A férfi arca, mint egy bűnözőjé mondja, és ez igaz is, volt vétke épp elég. És a fényképről, ha belegondolunk, magunk is néha úgy tekintünk vissza önmagunkra, mint hogyha egy bűnöző képét látnánk, olyan hideg, olyan tárgyilagos.
Rossz fölvétel. Rossz fölvétel. Szabadban készült. Rotációs papírra nyomták. A férfi arca, mint egy bűnözőjé. S ez igaz is. Volt vétke épp elég. De most, hogy a sűrű és idegen erdőben megállítják, igazában csak egy marad. Nadrágja ráncai.
Azt mondja a Nemes Nagy Ágnes, hogy az objektívnak nevezett költészet inkább módszer, mint irányzat. Ez nekem nagyon tetszik. Azt hiszem, hogy a költő nem irányzatokhoz sorolja magát, hanem módszerei vannak, eszközei vannak, hogy kifejezze magát. Ez a vers mégsem tetszik annyira objektívnak, mint Nemes Nagy Ágnes más versei. Nagyon megrendítő vers. Ugye a járók elő és a tölgyfa között történik az esemény, a járók elő a passzív, és a tölgyfa az aktív. A tölgyfa kilép, és utána visszafel a gödörbe. Ennek az utolsó sornak valami titkos üzenete van. Én úgy gondolom, hogy arról van szó, hogyha a verset írunk, vagy hogyha éjszak egyedül sétálunk az utcán, akkor a tölgyfa kilép a gödörből, és követ minket, széthárítja a haját, és mélyen a szemünkbe néz. Van Ágnesnek ebben a versében valami Rilkés is, akit ő fordított, amikor azt mondja, hogy olyan, mint amikor hirtelen erdei tóvás sötétül, mert egy ilyen arcot tükrözhetett. Ez nagyon Rilkés. Valami kontinuitás van itt a nem magyar, osztrák, ha tetszik, a német, ha tetszik, költészet, és általában a világirodalom és a magyar költészet között.
Éjszakai tölgyfa. Éjszaka történt, hogy a járókelő valami zajt hallott és visszafordult. Egy tölgyfa jött mögötte. Megállt, bevárta. Úgy jött ez a tölgy, ahogy gyökereit frissen kihúzta, s még földes, hosszú kígyólábakon hullámzott az aszfaltos útra, mint egy idomtalan sellő igyekezett. Túlságosan széles feje surolta a néma boltredőnyöket, mikor elérte a járókelőt, a lámpaoszlopnak mindjárt nekidőlt, aztán haját széthárította. A haj mögül egy tölgyfa arca nézett. Nagy mohos arc. Talán. Vagy másmilyen. Érezte akkor a járókelő saját körvonalait lazulni, ködúzta be folyékony partjait, mint aki hirtelen erdei tóvás sötétül, mert egy ilyen arcot tükrözhetett. És lélegeztek mind a ketten. Néhány madárfészek a tölgyhajában, bennük alvó madár, mint egy gondatlanul, ott feledettem. Mert sürgető volt. Oly sürgetően álltott mozdulatlan, mint egy hír tölgy alakban, amely elfárad megfejtetlenül. Hajfüggönyét visszaengedte már, megfordult, indult, furcsa lába, vitte fészkeit, madarait, s a járókelő szilárduló szeme előtt fénnyel szórta a neonlámpa sor. Már várta az elhagyott gödör, amelybe visszaforr.
Petr így, hogy az a halott nő. Ez egy igen eszköztelen vers, egy lágy vers, ez a Sárga szellem idején keletkezett, és magunk sem tudjuk miért, hiszen egy puszta leírásról van szó, megjelenik egy halott nő, odaáll a falhoz, és nézi az élőket, és egy nagyon köznapi, nagyon tragikus mondatot mond el, de előtte még megkérdezi, hogy miért nem fűtesz, mert még azt mondja, hogy minek élsz még.
Petri György, K.S. Az a halott nő, az a 14 éve halott ifjú nő átjárkál a szobánkon éjszaka. Szórakozottan tesz-vesz, kibecsászkál, ezt-azt felemel, elemel, reggel nem találom. Vagy áll a falnál, és csak rémülten néz, pedig halott. Mintha kivégző osztag előtt vetkőzni kezd, veti le azokat a... amiben el. A bugyit, a harisnyát. Én meg kérlelem, hogy ne, ezt itt most képtelenség. Ő veszi a kabátját, egy szál kék csipkepáncél melltartóra, és oldalazva hátrál, mintha félne, hogy megütöm. Összehúzza magán a teveszőrkulit, vacog. Miért nem fűtesz? Kérdi, és minek élsz még?
Bakának a November angyalához című vers, ez 94-ben írodott, és az utolsó kötetében az egyébként a halálos időről írt versek között a 96-os kötetben szerepel a Tájkép Fohászol című kötetben. Ennek is nagy háttere van a magyar költészetben, Nyilas hava novemberének, amikor ugye hát ide idézhetünk számtalan nagy magyar költőt. Nagyon fontos, hogy ez a vers kötött folyama az egyik legnehezebb folyama a szonetben íródott. A kötött folyamának mindig van valami hozadéka, és mindig van valami, amit elveszít az ember a kötött folyamához. Én azt hiszem, hogy ez csak kötött folyamában íródhatott meg. Annyira összeszedett, annyira pompás, annyira díszes vers, ugyanakkor épp olyan végleges és utolsó alkalom, mint az előbbi József Attila vers. A hasonlatok is ezt mutatják, teljesen véletlen egybeesés, és mégis, amikor azt mondja, hogy bár szemgolyót fehér, akár a gipsz, pajomból támasz föl tekintetet, szinte fölnevetünk, hiszen éppen erről van szó, hogy nem akár a gipsz, hanem mivel, hogy gipsz, hiszen egy szoba jelenik meg, átvetett görög ruhával, ledőzettel a vállán, és síremlékről szól ez a vers. Itt a hasonlítottal azonos a hasonló, épp úgy, mint az előző versben. Az úgy a helyükön vannak, mint még soha. Van még egy megindító sor, ez a halottak napja elmúlt, élni kell, amit úgy hitelesít, jól lehet tudja, gondolom, hogy halálosan beteg, fiatalember, hogy élni kell, a kő is énekel. Tehát egy abszurdummal helyettesíti ezt az élni vágyás parancsát. Ez a rím teszi elfogadhatóvá a nem igaz állítást.
November angyalához. Jöjj el hozzám kötpeplumodban és krizantém öllel, őszöm angyala. Lefordítottad fákjádat, de ma bár kőpapucsban a szívembe lépsz. Lennék halottad, s úgy élnék veled, ahogy gyökérrel él a föld, a víz, s bár szemgolyót fehér, akár a gipsz, poromból támaszt föl tekinteted. Jöjj el hozzám, november angyala! Halottak napja elmúlt, élni kell, s ha élni kell, a kő is énekel, s bódít krizantém szirmod illata. Halotti mécs, örök lét lángja tán. Mindegy. Fejem öletbe hajtanám.
Ökoszki Zsuzsának a szerepversei közül ismerjük. Emlékszünk a kövérasszony melegben, vagy a bokott diktátor többször hallott versére. A humor jelenléte, ez a fékevesztett, szabadon engedett, emlékező leírás, elragadó. Ez a saját szemszög, a gyerekkor emlék, a gyerekkor borzadája, levesben úszó kakasfejtől, az egész felnőttkori kannibalizmus. Újraéljük azt, amit a kisgyerek érez, és újraéljük azt is, amit a művész érez néha, hiszen a művész olyan, mint a gyerek.
Rakovszky Zsuzsa, Triptichon, részlet. A mennyasszony fehér kombinéban zokog, ruháján vasalónyom, ő férjhez se megy inkább, konyhagőztől részbőrű rokonok, gacsos lábú merevre dauerolt nők csitítják. Párnákkal magasított székünkön két gyerek megbűvölt borzadájjal nézzük a húslevesben csukott szemhéjjal úszó halvány kakasfejet. Később álmunkból fölriadva ketten füleljük a kihangzó dobogást, röhögést közös dunyhánk alatt a kis szobában. Fönn rezgő csillagok, lent baromfi ürülék, és széttocsant szeder a sötét udvar porában.
Most három vers következne, amit össze lehetne kötni Meseházi Mónikának, a Sors Bona, vagy Sors Bona, három részes versében az első, Szabó Tiannának a Nők és Don Juan című vers, és Kovács András Ferencnek a Don Juan agóniája. Azért választottam ezt a három verset egymás mellé, mert az én és a költői én közötti különbsége mutatta, hogy vajon mennyiben vagyunk azonosak magunkkal, vajon mennyiben azonos az élettörténetünk azzal, amit a versben minden olvasó számára hozzáférhetővé teszünk. Én azt hiszem, hogy nem vagyunk azonosak azzal a személlyel. Ennyi felmentést kell adni a költőnek, és hogyha igazi verset olvasunk, akkor sose szabad számon kérni a költőtől, hogy miért viselkedik így, vagy hogy képzeli ezt, vagy hogy képzeli azt. Egy részt olvasok föl ebből a hármas versből, amit Meseházi Mónikától idézek. Beágyazódnak, élnek, leszakadnak, és egyet sem tarthatok meg soha, hogy a hullámzásnak értelmet adjak, nem lesz teremtés, és nem lesz csoda. Úgy gondolom, hogy itt a vers alany azt mondja el, hogy nem fog megfogadni, nem lesz folytatása az életének. Nem lesz teremtés, és nem lesz csoda, amihez lennék, csak az alkalom, hogy alakítsa öntörvényeit, rég elhatároztam, nem akarom, hiába, hogy a döntés leterít. Van valami angolos ebben a fogalmazásban, nagyon távolságtartó, nagyon eszköztelen. Ugyanakkor, amiről szól, az nagyon életbevágóan fontos. Szeretem ezt a visszafogottságot, amikor egy költő nem akarja a kifejezések hevességével, az érzelmek hevességét növelni, hanem hagyja, hogy maga a versbe foglalt történet hasson. Ilyen a Szabó Tianna a Nők és Don Juan című verse is, a hálószoba, szerepes. Egy nő, aki elvetéli a magzatot, és a szerelme, aki megtagadja a nőt, mert ilyen ágyba, ilyen véres ágyba ő nem feküdne be többé. Kovács András Ferenc Don Juan agóniája című verse, ez inkább a baka féle vonalat viszi tovább. Don Juan ki van zárva abból, hogy érzékelje a szerelmi élet boldogságát. Ő neki viaszbabák a szereplők, és ő maga is viaszbábú ebben a szereposztásban.
Szabó T. Anna, a Nők és Don Juan, hálószoba. Szálkás fadézsa, ingó gyertyafény, bútorok mozgó árnya a falon, a fal puha, a levegő kemény, és izzik, mint a vas. Az asztalon, porcelántálban, nyálkás feketén duzzadt és véres piócahalom. Akár egy nyers szív. Már nem az enyém. Csak szörnyű dobbanását hallgatom. Kijött belőlem. Sötét húsdarab. Nem akart élni. Minek is fogant? Aki ölelt, azé. Jöjjön, vigye. Szívem, azt mondta. Ő volt a szívem. Hogy visszajönne hozzám, nem hiszem. Ő véres ágyba nem feküdne be.
Kovács András Ferenc, Don Juan agóniája. A kőszobor nem létezik, sem Isten. Csak álomkép szeretkezés után. Szó sincs, hogy másik lélekig segítsen. Viaszbabák bámulnak rám bután, s nem rebben értem sem mosoly, se pilla. Csúfolt becsaptál, cinkos értelem. Nem létezik már Madrid, sem Sevilla, és meg lehet, hogy én sem létezem. Csak könyv vagyok. Csak haldoklásom álma. Csak elvakult süket papírhalom. Nincs létezés, mely vigaszomra válna. A gondolat kegyetlen irgalom. Nincs megváltás. Csak könyvbe zárt rögeszme. Csak én. Kitárt testekre felszögezve.
Az a kitált testekre felszögezve Baka István hangját idézi. Mindez azt mutatja, hogy az irodalom az folyamat, mindegy, hogy milyen nyelv, és mindegy, hogy milyen kor, tehát a halottak és élők egyformán jelen vannak, akkor, amikor kezünkbe veszünk egy könyvet. Kemény Istvántól két verset is választottam, a Megélhetés és a Barátság utolsó 12 óráját. Úgy érzem, hogy az ő hangja egészen új a magyar költészetben, nagyon gazdag, asszociációs háló ez a lehetőség, amit nekünk a vers kiterít. Mai vers, nyelvileg is, panaszában is, mégis azt mondhatnánk, hogy vissza is lép, ad is ez a spontán megszólalás. Nagyon talányos, nagyon feladványszerű a költészete, ami azt hiszem, hogy az egyik legvonzóbb vers fajta. Ugyanakkor ez a költészet, az ő költészete általában etikus is. Több verse szól a lelkiismeretről, a lelkiismeret fordulásról, több verse szól a közelmúltról is, ami persze nem egy aktualitás, tehát nem egy diktatúra eltűnése, hanem általában az emberi sors, az emberi élet ismétlődő csapása, vagy ismétlődő gondja, hogy olyanokba rántják bele, amiben nem akar belemenni, és olyanoknak mond ellen, aminek aztán meg fogja fizetni az árát, de mégis ellene mond, képtelen egyszerűen rosszul lépni. A Barátság utolsó 12 órája szintén titokzatos vers. Itt nincs másról szó, gondolom, csak arról, hogy két barát összevezett, talán véglegesen. A felnagyított képek, az ijesztőek, a nejlonzacskó, a lábra tekeredő nejlonzacskó. Megfejteni sem tudjuk, hogy mit jelent a szerintem nem is létező fogalmak, amit az ő létező szavai írnak, a rémszállító uszály. Mi vonulhatott Esztergomig? Mi az, hogy sírfelirat olvasó? Mi az, hogy világ vége, korlát? Mégis kirajzolódik előttünk valamilyen furcsa uszály, ahol talán halottakat szállítanak, talán rettenetes emlékműveket, szobrokat szállítanak. Fölemlik előttünk egy romantikus kép, hogy valaki kimegy a temetőbe, meggyújtja a zseblámpáját, és az a feladat, hogy leírja ott a neveket. A világ vége korlát is elénk mered, ami talán éppen Kafkához vezet.
Kemény István, Megélhetés. A pénz beszélt, a kutya ugatott, és most csönd van. Ma véletlenül megláttak, ahol üvölteni voltam. Gyalogos hídon álltam, percenként 90 kocsi húzott el lent. Lüktetett a lelkiismeretem, aztán úgy is felment. Törleszteni küldtek, de egy óra kóborlás lett csak belőle. Épp ugyanúgy nem lehet megélni, mint menekülni tőle. Az idegek olcsók, de mindig pattanásig is feszülnek. Szabad az út, de boldogok, akik menekülnek. Az este is olcsó. Beláttam egy lakásba, stáblista vonult, hallatszott a csoszogása, mint egy temetés, ahol a film az elhunyt. Ami a szívemet egy pillanatra elengedte, most újra felnyúlt. Elmúlt éjfél, megint nem éltem meg a mának. A pénz beszélt, a kutya ugatott, a sarkon hánynak. A barátság utolsó 12 órája. Hogy velem ne történt volna semmi. Mi alatt te kibírtad, amin üvöltve sírtál, és akár meg is dögölhettél volna tőlem. Vagy mi alatt teltek múltak az éjszakai órák, és megint felúszott üresen értől esztergomig maga a rémszállító száj. Vagy mi alatt a sírfelirat olvasó zseblámpája fénye a kintalvók arcába sorra belebámult, és ti ketten a házi éjszakáddal aggályos lassúsággal elszámoltatok. Vagy mi alatt aludtál a konyhaasztalra dőlve reggel, és a földhöz vágott vekker apró darabjai a konyha minden pontján csillogtak és hevertek. Vagy mi alatt megálltál a délelőtti Kossuth Lajos utcán, hatalmasan, mint aki el van már felejtve, egyedül és bokáig a forgalomban, és a légtérben 12 gép tartózkodott, és az egyikben egy részeg elnök táncolt, és az ifjú személyzet kiszolgálta, mint a pincér. Vagy mi alatt az apokalipszis 4 ellopott lován zsiványok ültek, és nem bírtak már megállni, pedig már ott előttük, mint a lapszél, a világ vége korlát egykedvűen fehér lett. És mi alatt te már az iszonyú nejlonzacskóval küzdöttél, amit a jobb lábadra csavart a délelőtti orkán.
Kafka boldogtalan emlékű barátnőjéhez, Felicéhez ért levet. Felice nem igen értette, hogy miről van szó, hogy miért kell szüntelnül élnie, hogy szinte betegesen, vagy mint egy kényszeresen jöjj a novelláit, zseniális novelláit, amitől maga is megrémül, és amitől magának és Kafkának is lelkiismeret földeása támad. Ezt a részletet, ami a Naplók levelek című kötetben olvasható, ezt akkor írta a Kafka, amikor megírta már az Ítélet című, az Átváltozása azonos értékű novelláját. Itt a mítikusan növesztett apa ítélete hangzik el, aki a hozzá eljegyzés örömhírét bejelenteni jövő fiát utasítja ki. Heves szóváltások végén azt hangzik el az apa szájából, hogy fulladásos halálra ítéllek, és akkor a fiú kirohan a házból, még feldönti a takarítónőt, aki vödörrel igyekszik fölfelé a lépcsőn, átveti magát egy korláton, talán éppen Kemény István előző versenyek világvége korlátján, és belefullad a folyóba. Tudjuk, hogy Kafkának élvezett volt ezeket a rettenetes novelláit felolvasni, hogy csörögtek a könnyei, amikor az Átváltozást olvasta a barátainak. Én azt hiszem, hogy ez az alkotás öröme, hogy megszabadult valamitől, és hogyha én nagyon lehangolt vagyok, akkor előveszem például ezt a novellát, az Ítéletet, és én is úgy érzem, hogy leteszek vele együtt, leteszek egy terhet. Mindig úgy gondoltam, hogy igaz lehet, amit Thomas Mann Dostoyevsky-jel írt, amikor azt mondja, hogy betegsége megment minket attól, hogy nekünk magunknak kelljen megtébolyodnunk. Tehát olyan, mintha egy történetet elmondana nekünk, és együtt jutnánk át a katarzison. Olyan ez a részlet és a Napló részlet, ahol Kafka végig gondolja, hogy vajon helyes-e az, hogy ő ezt megjelje, vagy nem helyes. Én azt hiszem, hogy ez nem irodalmi ízlés kérdése, ez az a katarzis, amit az irodalom nyújt nekünk, és amire égetően szükségünk van, éppen a legnehezebb időkben.
Franz Kafka Felicéhez. Részlet a levélből. Nem értem, drágám. Tömérdek munkám volna, itt tornyosodik előttem az asztalon, de nem bírok neki fogni. Még jó, hogy nem előbb szántam el magam a berlini útra. Elakadt a lélegzetem, még a levelet olvastam, s egy darabig nem tértem magamhoz. Ennek persze csak a gyöngeségem az oka. Minden alkalom jó neki, hogy úrrá legyen egész lényemen, de ez az alkalom most igazán rendkívüli. Hogy bírom ki még a hátralévő pár napot? Már tegnap este képtelen voltam írni, pedig még meg sem kaptam a válaszodat, beszélni úgy szintén képtelen vagyok. Hallani meg csak azt hallom meg, ami a húsvéttal összefügg. Volna pedig alkalmas módja, hogy az örömöt és reményt elhallgattassam. Csak azt kéne tisztáznom magamban, hogy miért utazom. Azt hiszem, ez sem magam előtt, sem előtted nem titkoltam el, ám ha még oly pontosan tudom is végig gondolni, képtelen vagyok. És ez a képtelenség a szerencsém. Csak azért utazom Berlinbe, és semmi másért, hogy megmondjam és megmutassam neked, akit megtévesztettek a levelek, hogy ki vagyok én valóban. Vajon személyesen jobban meg fogom majd magyarázni, mint eddig írásban? Írásban azért nem sikerült, mert tudatosan és öntudatlanul elleneszegültem saját magamnak. Ha azonban valóságosan is jelen leszek, nemigen maradhat rejtve semmi, ha még oly nagyon igyekeznék is rejtegetni. A jelenlét megcáfolhatatlan.
Kavafis verse műveltségi anyag ismeretét feltételezi, mégpedig azt, hogy Achilles tója alatt meghal. Achilles a görögök harcosa, és hiába óvta meg az anyja, hitte az anyja, hogy megóvja az, hogy belemeríti a Styxbe, kimaradt, ugye, mint tudjuk, a sarka, és ott megsebezhető volt, és a halálos lövés, a halálos nyíl lövés ott érte őt. Jóval túlmegy azonban a vers a puszta történet leírásán. Ez szerintem a mai időknek egyik nagy kérdését feszegeti, ugye tudjuk, hogy Apolló megígérte a születését ünneplő lakomán, hogy hosszú élete lesz, boldog lesz, mégis maga öli meg Achillest. Fölveti azt a kérdést, amit a modern vallásfilozófusok megkérdeznek, például azt az aktuális, mindig aktuális kérdést, hogy hol volt Isten Auschwitz idején, hol volt Isten akkor, amikor tömegmészárlások történtek? És a válasz azt hiszem, hogy az, amit Hans Jonas mond, hogy Isten szétosztotta magát, lemondott a mindenhatóságról, velünk együtt szenved. Én legalábbis ezt a verset egy ilyen keresztény Isten előképe versnek érzem, és úgy hiszem, hogy Pilinszky is ezt találta meg, amikor az antik istenekről beszélt, akik közönösek az emberrel, talán többet tudnak ők, mint a halandó.
Kavafis, hűtlenség, Vas István fordítása. Amikor Tétiszt férjhez adták Péleuszhoz, felállt Apolló a dús lakodalmi asztalnál, s boldognak nevezte az ifjú párt, a magzatért, aki nászukból ered majd. Azt mondta, betegség hozzá sose férhet, és hosszú élet várja. Mikor ezt kimondta, örvendezett Tétisz abban a hitben, hogy a jóslásokban járatos Apolló szavai biztosítják fia életét. És amikor felnőtt Achilles, s szépséges Tesszália dísze volt, az Isten szavai jártak Tétisz eszében. De egy nap híreket hoztak a vének, s elmesélték, hogyan ölték meg Trója előtt Achillest, és Tétisz megszaggatta bíbor köntösét, és letépte magáról, és a földre dobálta karkötőit és a gyűrűit. És míg jaj veszékelt, régmúlt dolgokra emlékezett, és azt kérdezte, hogy a bölcs Apolló mit csinált, hogy hol bolyonghatott a költő, aki lakomákon oly csodásan beszél, hol lehetett a jós, amikor fiát leölték zsengekor, és a vének azt felelték, hogy Apolló Trójába éppen ő maga szállt alá, és a trójaiakkal együtt ölte meg Achillest.
Elhangzott Legjobb ezer évem. Irodalmi élményeiből Takács Zsuzsa válogatott. Szerkesztette Zelki János, rendezte Lehocki Orsolya. A versműsor 2002-ben készült, és utoljára egy évvel később, január 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Verseit elmondja Takács Zsuzsa.
Esély, omlópáltok. 27 év után fölhívott olyan. Mindegy volt, mit visel, mennyi idő voltak el a vonásai, ősze vagy kopasz. Reméltem, nem hízott el nagyon, ettől az egytől féltem. Ömlött az eső, ez jó kifogás volt, hogy késsek. Fölmerült bennem a gondolat, hogy el sem megyek, egyedülül majd a gyertyafényben, a drága, régi étteremben, a két teríték fölött, mint Graham Greene kijátszott hősei olyan lesz. Azt kívántam, hogy most az egyszer az érte kiállott kínokért cserébe érezze, halott. Napok óta érzéketlen voltam, bár nem tudtam, hogy itt van, mégis miatta. Tűnődtem a könyveim fölött, vagy a beszélgetések szótlan részvevőjeként adandó alkalommal kimentem a derengő konyhákba, a magányos fürdőszobákba, ültem egy mosógépen, nélkülem ivott a társaság, míg végül elmehettem, és egyszer csak azt mondtam, elég. Lemondtam minden találkozást, köztük a szívemnek egyetlen fontosat. Mintha egy előjelzett teljesedne be. Tartózkodó gonddal öltözött férfi vált a gyertyafényes asztalnál, az óezüst két teíték fölé hajolva, az üres étteremben. Végig ketten voltunk. Kettőnket szolgáltak ki legalább öten. Intett, hogy menjenek. Fejedelmi hamis mozdulattal. Cigányzene szólt. A hangot nem tudta kiküldeni. Ettől félig ébel, félig álomszerű volt minden. Az elvonuló pincél fekete vágyú csapat, kárövendő hangok zsivaja a palván mögött. Szerettem volna sirályok víjogását hallani a parton. Ez lett volna az utolsó esélye. Akkor még az a kamasz fiú lehetett volna, aki volt, akinek haja a homlokába hullott, akár Adié, és elszökött otthonról 17 évesen. Egy öregasszony lakásában élt, és a lakcímváltozás nem jelentette be az iskolában hetekig. Mindenesetre mi ketten voltunk egyedül szabadok akkor Budapesten. Nem érdekelt az ágyúszó, a tankok, igaz, hogy akkor még nem jelentek meg, de közelgett a nap. Színésznek készült. És ha nem tévesztette el az időt és helyet, elvitt minden díjat, mert úgy akarta. 36 fokos lázban égek mindig. Arcán az álvaság honolt, álvaságunk és a közönség megbőzongott tőle. Magával akart vinni annak idején, de én hozzá képest kisgyerek voltam. Minden ajtófélfába belekapaszkodtam, és nem tudta volna a kezemet letépni a végén már véres házfalakról. Nem nyílt út előttem, csak ez, csak itt. A Between tudományok professzora most Baltimore-ban, és minden mondata akár többi amerikási énekelve fölcsap. A gyertyafényben, ahogy egy vízbe fulté, aki nem érte el a vágyott óceáni partokat, hullámzott az arca. Ő volna az? Köringgyűltek a kezüket tördelő idegenek, ráhajoltam a halottra. Ő az. S az olvasásba arcunk belesápadt. A fölismerést követő zavar, az ezentúl hogyan? A törnatelm összegöngyölt szőnyegén ültünk, fájt a torkom, föl voltam mentve, ő megrántotta a bokáját, mellém ülhetett. A Jean-Christophe-ot kötetenként adta, méreg és méz szivárgott mosolyából. Éreztem, hogy lázos is vagyok. Dávid és Jacques szerelméről beszéltünk, a szégyenről, a különbözés bélyegéről. Szerettem volna végignyúlni a szőnyegen, néztem a leülepedett portól öngyös mennyezett sarkakat, azt akartam, hogy menjen el, és el is ment. Érezni akartam a hiányát és kitaszítottságomat. Döngött a padló. Kavargott a verejték szaggal el egy törnacipő szag, én melyektem. Paolo és Francesca idézte később a pokolban Galeotto könyvét, s az olvasásba arcunk belesápadt, de itt Francesca és Francesca olvasott. Nem tudtam akkor, hogy jól van ez így, útját tanulja a szenvedély, a gondolat bátorsága ez, folyamatévesztés csupán, a későbbi séták próbálja a fiúkkal a ködlámpák alatt a szerelemtől boldogan. Hazafelé a villamos ülésen hátra döntöttem fejem. Soha többé nem leszek otthon, nem lesznek enyéim, nem megyek haza, suttogtam. Az öreg aszkézés csillagaival társalgott padlásszobám kigyúló képzelt ablaka. Éjjel volt, a többieknek tavaszi délután. 15. évem legmélyebb éjszakája, felettem félelmese hízott, áltó holdak keltek és nyugodtak, a felnőttek arca. Azt hiszed talán, hogy miért üzengetsz? Miért írsz levelet odától, ahonnan nem jöhet írás? Azt hiszed talán, hogy elfelejtelek? A meggyötört arcú nő, aki nappal hatalmas táskájával alkoholszagon járja a környék házait, az egymást követő éjszakákon becsönget, és a lépcsőház sötétjén átnyúlva kezembe hullatja a postát. Egymáshoz ragadt, kötfátyolszerű leveleket küldesz, hiába próbálom olvasni őket, ügyetlen ujjaim között betűid elszakadnak. Föl kell ülnöm az ágyamban ilyenkor, a nyitott ablakon át a nedves holdarccal kinézek, bőven ömlenek a világba könnyeink. Kálbek a kertben. A kertben járt a titkár. Bams házának ajtaja kitálva, a zeneszoba ajtaja kinyitva, különös zenét hallott. Azt hitte, szél sír a felszínen, szíj csattog, gondolta végig a vizen, egy tenger hullámalakzatai mozogtak, ágaskodtak, vonultak előtte a hangok győztesen. Hirtelen csönd lett. A játék megakadt. Szégyenében eldobta rózsáit a kert, csigák szálltak a magasba, bogarak harapták kinyugban a levegő üveget, de fölcsapott újra a zene, megrázkodott megint a zongora, a ráhanyatló árnyat akarta ledobni. Megint ütötte, cirgatta, kalapálta, szólongatta makacsul az árnyék. Szólongatta? Kálbeg vonítást hallott, furcsa duettet, zenét és nyöszörgés, zenét és fájdalmas panaszt, sírásba csukló mörgást. Kutyát tartan a szobában, míg játszik? döbbenetében a földben ütt a lába, bent folytatódott a gyötelmes duett. Csalogatta Bams az öljöngő futamot, igélgetett, mutatkozott magzat héjában neki, sírt, hogy született, s köszönte, mutatkozott a kikötői lányokkal az ágyban, és Clara Schumannnal képzeletben. Ólom katonái a fiókban diderektek, és díszcsákóban ült a dobogón, üvöltés csapott ki a törken. Az ongol nem akarta ledobni többi, ő akart hallgatni újra, de hallgathatott a hájas öregemből siker napfényében jellelődő máják, a foltos arcből a szél suttogása, a szerelem maga. A nyugtató bölcs zongorazene a vonítást kísérte, az üvöltéssel szárnyalt, a sírás gyömöszölte a fuldokló rángó törökba vissza. Fél óra telt így. Elhallgatott a játék. Kálbek a házba indult. A szobában nem volt kutyának nyoma. A mester szakállán könycseppek ragyogtak. Kálbek följegyezte. Fölállt a zongorától, a hangja remegett. A titkár úgy tett, mintha nem látott volna semmit. Nem sokára már taifált vele Bams. A kihagyott szeretet, a visszautasított szerelmek szomjas, huldokló ezüst villogása a borzongó hidegben. Az idegen, megenyhülő, majd kérő tekintetek följönnek újra. Éhező halak, és rabolnak a csöndes víz színén. Miért nem figyeltem eddig villogásokat? Miért nem hallgattam eddig némaságukat? Mennyire egyé sűrűsödött most, egyetlen vöröslő hátjába borult és üt, egyetlen szívként kiszökik belőlem az elvesztett lehetőség. El a sápadt és gyáva testből. Hasonlat. Az asztalos mester kiadja megőrült szobáját. Itt felkasaid meghúzhatják magukat. Elnyékukkal a nyikörgó, fénycsíkos szoba megtelik. Fedelet tudsz végre a fejetek fölött. Akár egy boldog család, olyanok vagytok. Ha a sírást hall az asztalos mester, fölmutat. Lakója sír. Pedig a felkasok vágynak az erdő nedves ölére játszani, ők sírnak untalan. Labdát pattogtatsz ilyenkor, feléjük gőjtod. Megvigasztalódva körbeülnek. Inkább ezt. Kinézel a kicsi, négyszög ablakon, mint kimenni a harsogó mezőre, hol dombokat teker lépéseid elé, emelkedőt és szakadékot az isteni kéz. Sötét és ragyogás. Ha tudnám, hogy itt vagy. Ha tudnám, hogy itt vagy, és följegyzed a történetemet, kimennék én is teremtményeiddel játszani a napra. De hagytál egy cédulát itt, amikor beléptem, láttam. Elmentem innen, és aláírtad, Isten. Eső esik. Kinézek az ablakon utánad. A fűszálak összepréselődnek nyomodban, a sárból vér folyik. A sár letörli örökké vérző homlokát, föláll, kinéz az ablakon. Fénylenek, mint búcsúzóul a szemek, a sorsamba látó lámpák. Kinek tetszeni ezentúl? A valóság visszakraperje az üveggömbbe fényeit, csak legbelül tart a ragyogás. Itt vaksötét van. Ebben a sötétben írok. A sötétség utasa. Hód alatt Jean Reesnek. Hát eljöttél, értem? Mostantól velem vagy? Nézd végig álvaságom helyeit. A bárt, ahol festett arccal ültem, megjátszott mosolyjal, míg intett valaki. Az újrakezdés reggelén fenyőkre néző rezzenetlen ablakok, egyetlen foltot, egy repedést kerestem, ahol maradhatok. Ha koncert, hát koncert. Ha színházi előadás, hát az. Két üres szék az enyém mellett. Nélküled, egyedül, valaki mással. Mi ketten voltunk távol, míg csöngettek, és a közönség betódult, míg széjjel nézett a hős bukás a színhelyén. A zsúfolt villamoson aztán mögöttem állt, akivel együtt voltam. Vágytam el, hogy a nyakamon érzem a lehelletét, hogy hátradőljek. Vedd úgy, fogalmaztam magamban, hogy vendégeid minden férfiak. Kényszerítettem magamat a beszélgetése, de nem sikerült túl hosszan, végül magához szorított. A pohár, a tinta, a papír ott vált a kék homályban minden asztalon. Nem volt különbség az éjjel és a nappalok között. Hogyan teszed most jóvá, aki vagy, hogy elvaságom helye volt a föld? Palasztánc, úgy emelgeted, úgy teszed a vonót, hogy szívemben elterülnek holtan a táncosok, nem kell nekik a fehér lepedő, kórházi matracon halálfejes pecsét, nem kell kanyargós úton dobálni őket, végez velük a szüntelen zene, a melványpadlón, a gyalulatlan deszkán ugrál a tükrön kataton pillantása, uszályos ruhának képzelik magukat, csontfehér bokának, virágcsokornak, csokorszárnyalásnak, itatni az égfelhőit, fölsietnek, fodrozzák a tajtékzó levegőt, szájukban hozzák az eltévedt madarak, megnyílnak, zuhannak, egymás szerelemmel ledöfik. A zsebkendő a földre leesik, nem veszi föl senki, verejtékig ömlik, macska nyávogása hallik, rátaposnak, csúszkálnak a vérben, míg el nem esnek, besüt a hajnali ég az ablakon, megrebeszti a forró üveget, ezért tehát a jaigató zene, tudhatták volna, mikor meghívásra sereglettek, sejem száll a hang, törkukra hurkolódik, nem fognak szólani, majd csak ránganak, tudhattam volna, ezért nehéz szívem, egyetlen kielelő sikoltó hang örgyít a padlón, ezért vágódom végig, fölgök és a földhöz ütöm magamat, fölgök és beszélek magamban lázasan.
Elhangzott Esély, omló partok. Verseit elmondta Takács Zsuzsa. Szerkesztette Gartner Éva. Rendezte Albert Zsuzsa. A versműsor 1991-ben készült, és utoljára 1998. november 23-án hangzott el a Magyar Rádióban.
Thank you.
Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben